A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke gazdagítsa a mi együttlétünket. Énekeljük kezdénekül, testvérek, a 160-os énekünket. A 160. ének így kezdődik, Szent Isten, noha néked, az egek ülő széke. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a Lukács evangéliumának 22. részéből, a 24. verstől kezdődően. A Lukács evangéliumának 22. részéből, a 24. verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. Támadt pedig köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. Jézus pedig azt mondta nekik, a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jól tevőknek hivatnak. De ti nem úgy, hanem aki a legnagyobb köztetek olyan legyen, mint aki a legkisebb. És aki fő, mint aki szolgál. Mert melyik nagyobb, azé, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki asztalnál ül. De én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Ti vagytok pedig azok, akik megmaradtatok én velem az én kísértéseimben. Én azért adok nektek, miképpen az én atyám adott nekem országot, hogy egyetek és igyatok az én asztalomon, az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén az Izraelnek 12 nemzetségét. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok és áldott lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, amikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 380. énekünknek mind a három versét. A 380-as ének így kezdődik, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Thank you.
imádkozzunk. Háladással köszönjük neked, szerető Istenünk, hogy még mindig tart a mi életünk. Köszönjük, hogy minden nap kegyelmi idő számunkra. Hiszen minden nap alkalmat adsz nekünk arra, hogy ne csak a földieket nézzük, ne csak a láthatókat és a megragadhatókat keressük, hanem az odafel valókkal is törődjünk. Te látod, Istenünk, hogy ez nem mindig sikerül nekünk. Mert a látható, kézzel foghatók közelebb vannak a mi szívünkhöz, mint a láthatatlanok. Sokkal nagyobb vonzó erőt gyakorolnak rejánk a megfogható dolgok, mint a valóságos, de megfoghatatlan dolgok. Könyörű rajtunk, Istenünk, és nyitogasd egyre inkább belső látásunkat, hogy tudjuk ugyanolyan nagyra tartani és értékelni a láthatatlan, de valóságos dolgokat, mint az ideig való láthatókat. Istenünk, köszönjük neked, hogy életünk helyes egyensúlyát te tudod megteremteni, és meg is akarod azt teremteni, ha engedelmeskedünk neked. Istenünk, te tudod, hogy a bűnesetben mennyire felborult az emberi életnek az egyensúlya. Amikor elkezdett az ember önfejűen cselekedni, amikor engedetlenség következtében menekülnie, bújdosnia kellett, amikor szégyenkeznie kellett, és bizony ez nem kívánatos állapot. Te látod, milyen sokszor próbáljuk mi is bukásunkat, bűneinket takargatni. És milyen sokszor égünk szégyenpérban, ami mulasztásaink, bűneink miatt. És milyen sokszor úgy meg tud keményedni az emberi szív, ahelyett, hogy megalázkodna és oda menne hozzád, vagy a fele baráthoz, bocsánatkérés céljából. Urunk, látod, az alázat útján sokszor elbukunk. Könyörű rajtunk, és tanítgass minket a mai napon is újra az alázat útjára. Köszönjük, Jézus, hogy te alázatos és szelíd szívű voltál, és mindazokat meg akarod tanítani erre az alázatra és szelídségre, akik a te követésedre szánják magukat. Köszönjük, hogy ma is hívogatsz mindazokat, akik megfáradtak, megterheltettek, akiket sokféle gond gyötör, vagy akik kérdésekkel küszködnek, akiket bánat emész, te látod, mindnyájunknak nagy-nagy szükségünk van tereját. Arra a megnyugtató isteni szóra, ami elűzi a kétségeket, ami választat kérdéseinkre, arra a megnyugtató isteni jelenlétre nagy szükségünk van, amit oly sokszor hiányolunk a hétköznapok harcmezején. Köszönjük háladással, hogy most is kész vagy a te halk és szelid, de határozott hangodon úgy szólni hozzánk, mint törődő édesatya a rád szoruló gyermekeihez. Áldott légy ezért. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 162-es énekünket. A 162-es ének így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét. Péter apostol első levelének az 5. részéből, az 5. vers 2. felétől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét a Péter apostol első leveléből, az 5. rész 5. és 6. verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel. Mert Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Eddig tart az alatt. Kedves testvérek, az alázat témája kapcsán egy amerikai író nagyon találóan így fogalmaz: az alázat igen különös dolog. Amint úgy gondoljuk, hogy elértük, abban a pillanatban elveszítjük. Nagyon elgondolkodtató kijelentés ez. Amint úgy gondoljuk, hogy elértük az alázatot, már is büszkeség tölt el, és ugye olyan ellentmondásosan és furcsán hangzik, ha valaki büszke arra, hogy ő alázatos. A kettő ugyanis kizárja egymást. Büszkeség és alázat. Az alázathoz vezető úton ugyanis az első lépés éppen az, ha felismerem büszkeségemet. Márpedig a büszkeség mindnyájunkat megkísértő dolog. Elhangzott itt már az a történet, de lehet, hogy vannak, akik nem hallották még, hogy a neves angol keresztény író Chesterton, aki a 19. század végén, 20. század elején élt, és nagyot alkotott, egyszer egy neves folyóiratnak, a Time magazinnak a felkérésére, miben az volt a kérdés, hogy mi a baj ezzel a világgal, ő röviden így válaszolt: én, alázatos híve, Chesterton. Ennyi volt az újság főszerkesztőjének címzett válasz. Mi a baj a világgal? Én. Mi a baj a családi rossz hangulattal? Mi az oka annak? Én. Ugye milyen nagy alázat kell ennek felismerésére és kimondására? Miért van sokszor nyomott hangulat a munkahelyen? Lehet, hogy én vagyok az oka. És bizony lehetne ezt még fokozni a hétköznapi emberi kapcsolataink területére kivetítve azokat az okokat, amelyeknek gyökerénél sokszor éppen az emberi büszkeség, az önteltség, a nagyra vágyás van, ami miatt sokszor megromlanak a mi emberi kapcsolataink. Péter apostol egy nagyon gyakorlatias ember volt. Tudjuk, hogy egyszerű halász emberből lett Krisztus követője, apostola, sőt, végül az első század közepe táján több keresztény gyülekezet tanítója is, amint erre bizonyíték ez a két rövid apostoli levele is, amiből itt alapigénk is elhangzott. És ez a nagyon gyakorlatias érzékű ember tisztában volt saját emberi természetének gyarlóságaival, az igazi megtérése után, a Krisztusra találása után miután már sírni tudott a tagadása bűne fölött is, ennyire összetört ez a kemény alász ember, utána már saját tapasztalatából tudta, mit jelent az alázat iskolájában végigjárni, és éppen ezért tanácsolja a levél olvasóinak, az akkori első olvasóknak, nekünk mai olvasóknak, hogy mindnyájan egymásnak engedelmeskedve az alázatosságot öltsük fel. Itt az alázatosság szó az eredeti görög szövegben a rabszolga kötényre utaló kifejezés. Ennyire gyakorlatias ez az intés. Nem valami elméleti, elvont dolog az alázat felöltése, hanem egy gyakorlati mozdulatra utal az eredeti kifejezés. Mikor a rabszolga az ura parancsát készül teljesíteni, beáll a munkába, és elő felölti a rabszolga kötényt. Ez egy gyakorlati mozdulat. Nem kell egy szót se szólni, elhangzott az ura parancsa, veszi a kötényt, magára ölti, és beáll a munkába. És ez a kötényt magára öltő mozdulat mindent elmond. Az alázatról, az engedelmességről, a szolgálatkészségről, az ura iránti tiszteletről, és bizony ez az, ami olyan sokszor nehezen működik, még a hívő, Isten előtt gyakran megálló keresztény ember életében is. Mert hogy Péter apostol is keresztény olvasóknak írta ezt a tanácsot. Mondta ezt a felszólítást. Mert hogy nekünk keresztényeknek sem mindig sikerül egy szóra mozdulni, engedelmeskedni, szolgálatba állni, a másik tekintélyét akár elismerve, az iránta való tiszteletet gyakorolva. És gondoljunk itt elsősorban arra a legszűkebb körre, a családi életre, ahol naponta rengeteg alkalom adódik az alázat gyakorlására. De gondoljunk a munkahelyi kapcsolatainkra, ahol talán sok ember szinte több időt tölt el, mint otthon a családtagjaival. Ott is alázat nélkül elképzelhetetlen az egészséges, normális, emberi kapcsolatok működése. Ezért olyan nagyon hasznos végigjárni az alázat iskolát Jézus Krisztus tanítói, mesteri irányítása alatt. Ugye közismert az ő felszólítása, jöjjetek hozzám mindnyájan, akit megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugtatlak titeket, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat talál a ti lelketek. Mitől terheltetik meg sokszor a szívük? Mi fáraszt ki legjobban? Az a helytelen irányú küzdelem, amikor mindenképpen ki akarom vívni az elsőséget, amikor én mindenképpen győzni akarok, akár egy vitában is, amikor mindenképpen a magam előnyét akarom kiharcolni, akár a másik árára is. Ez egy nagyon kimerítő küzdelem. Ettől szeretne megóvni Jézus. És aki ebbe a meddő, önmagát fölmagasztaló küzdelembe belefáradt, az jöjjön Jézushoz, és tanulja meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű, és nyugalmat talál az ő lelkének. Közismert világszinten az Anonim Alkoholisták nevű alapítvány szervezet, ami az 1930-as években indult el, egy szabadult alkoholista Bill Wilson alapította ezt a szervezetet. aki ennek a szervezetnek az irányításában, sok-sok alkoholista életének jó irányba fordításában, megmentésében fáradozva nagy tiszteletet vívott ki magának. Olyannyira, hogy a neves Jálé Egyetem tiszteletbeli címet ajánlott fel neki, és ő határozatlan volt a tekintetben, hogy elfogadja-e az anonim alkoholisták, névtelen alkoholisták vezetőjeként ezt a kitüntető címet. Mert ugye egyből közismerté tette volna az ő nevét. És dilemmájában megkérdezte az alapítvány kuratóriumi tagjait, hogy mi a véleményük. Fogadja el ezt a kitüntetést, avagy sem? Egy kivételével a kuratóriumi tagok mind azt mondták, hogy hát illik ezt a nagy kitüntetést, egy ilyen híres egyetem tiszteletbeli címét elfogadni. Egyetlen egy kivétel volt, az egykori amerikai elnöknek, Theodore Rooseveltnek a fia, aki szintén kuratóriumi tag volt az anonim alkoholisták szervezetében, nyilván ez arról árulkodik, hogy ő is szabadult alkoholista volt, a híres amerikai elnök fia, és ő azt mondta az alapítvány elnökének, hogy ne fogadja el ezt a címet. És mire hivatkozott? Az ő édesapjára. Hogy amikor amerikai elnök volt az ő édesapja, akkor ő nagyon sokat harcolt azért, hogy a hatalom, a becsvágy ne tegye tönkre a jellemét. És ezért a Rooseveltről fönnmaradt az, elmondta ez a fiú, az ő fia, hogy soha semmilyen kitüntetést nem fogadott el, pedig rengeteg kitüntetéssel kínálták meg, éppen azért, hogy megőrizze mindig az alázatot, és hogy soha ne ragadja el a becsvágy, a dicsőség ne ártson neki. És az anonim alkoholisták szervezetének alapítójának erre az egy emberre hallgatott. No, a kuratórium többi tagja mind azon a véleményem volt, hogy fogadja el a kitüntetést. És a Roosevelt fiára hallgatva nem fogadta el a kitüntetést. És ez többször megismétlődött később, több más neves szervezet akarta a kitüntetéssel megajándékozni, és ő mindig visszautasította, következetesen hűséges maradt ahhoz az alapelvhez, hogy a névtelen alkoholisták szervezetének alapító elnöke is névtelen maradjon. Igen, mert hogy a becsvágy, a dicsőség nagyon meg tudja kísérteni az embert. Ugye azt olvastuk a legelső igénél, hogy a tanítványokat is megkísértette a gondolat, hogy ki a nagyobb köztük. Nagyon érdekesen fogalmazott Lukács evangélista, támadt pedig köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. Támad. Igen, a kísértő támad. Akár ilyen formában is támad. Még a Jézus közelében is, a tanítványok között is támad a kísértő egy ilyen gondolattal, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak. És nyilván ez versengést szűr. Negatív előjelű versengést. Mert hogy vannak pozitív előjelű versengések is, amelyek előre viszik a világot. Gondolunk a kutatásokra. Ugye hányszor hallunk olyasmit, hogy egy nagy felfedezés történik, és kiderül, hogy azonos időben a világ két különböző pontján két tudós vagy két csoport dolgozott ugyanazon, és egy időben fedezték fel. Ezek ilyen nemes törekvések, amelyek előre lendítik az emberiséget. De amikor olyan irányú versengés támad, akár még a tanítványok körében is, mint amiről Lukács evangélista számol be, akkor Jézus kénytelen megszólalni. És kénytelen rávilágítani arra, hogy ez a típusú versengés a pogányokra jellemző, sőt, a világ fejedelmeire jellemző, akik miközben önkény uralmat gyakorolnak az alattvalóik fölött, akár a vérüket is kiszipolyozva, még jóltevőknek is neveztetik magukat az alattvalóik által. No, ne így legyen köztetek, azt mondja Jézus. Hanem ha valaki nagy akar lenni, akkor legyen mindenki szolgája. Mert én köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál, mondja Jézus. És ez be is bizonyította, megint konkrétan, kézzelfoghatóan. Ráadásul éppen Péterrel kapcsolatosan. És ezért mondja itt Péter, biztos, hogy mikor leírta ezt a sort, eszébe jutott és gondolt arra a jelenetre, a lábmosás jelenetére, amikor senki közülük nem volt hajlandó a rabszolga kötényt felölteni, vagy a törölközőt a dereka köré kötve megmosni a tanítvány társaknak a lábát, mikor készültek ugye az utolsó vacsora asztalához. És akkor Jézus önként magára vállalja ezt a szerepet. Péter megszégyeli ott magát, és tiltakozik, tudjuk, ugye, hogy hát uram, hát ezt nem teheted meg vele. Szinte csak azt mondja, ugye, hát én kellett volna ezt megtegyen, vagy a társaim. És most szégyeljük magunkat, hogy egyik sem vállalt ezt a rabszolga szerepet, mert hogy az érkező vendégek láb mosás az a rabszolgák feladata volt abban a korban. És Jézus önként vállalja ezt a megalázkodást. És azt mondja Péternek, ha nem moslak meg semmi közöm hozzám, és semmi közöm hozzá. Azaz, akkor lesz igazán közünk egymáshoz, akkor lesz igazi testvéri kapcsolat közöttünk, ha kölcsönösen készek vagyunk egymás szolgálatára, akár úgy is, hogy a rabszolga köteint felöltjük magunkra. Testvérek, ehhez valóban alázat szükséges. Mégpedig az, amiről itt Péter úgy beszél, hogy egymásnak engedelmeskedve mindnyájan az alázatosságot öltsétek fel. Itt egy kölcsönösségről beszél. Nem úgy van az a házastársak között, hogy mindig csak egyik fél öltse fel a rabszolga kötényt, és szolgálja ki a másikat. Ugye hány házastársi kapcsolat megbetegszik emiatt, hogy az egyik mindig kiszolgáltatja magát, és úgy gondol a társára, hogy ő csak azért van mellette, hogy legyen ki, kiszolgálja őt, a kis királyt. Vagy fordítva. Mert hány olyan fordított eset van, hogy az asszony az ura háznál, és kiszolgáltatja magát egy életen át a pipogya férjével. Most már elnézést a kifejezésekért. De azért hangsúlyozom így, hogy érzékelhető legyen az a különbség, ami nem egészséges. Mert hogy azt mondja itt Péter, hogy mindnyájan egymásnak engedelmeskedjetek. Azaz kölcsönösen történjék ez az alázatosság gyakorlás. Azaz ez az úgynevezett rabszolga kötény felöltése. Egy amerikai fiatalember Indiába került egy non-profit szervezet vezetőjeként, ahol nagyon áldásos tevékenységet fejtett ki, és őt a nagymamája nevelte fel Amerikában, és tőle tanulta, és mint egy útravaló magával is vitte az indiai szolgálatába, amit az ő nagymamája a szívébe vésett, azt mondta, ne felejtsd el, hogy senki sem jobb nálad. De azt se felejtsd el, hogy senki sem rossz nálad. Ugye itt a helyes önértékelésre akarta nevelni a nagymama az ő unokáját. Mert nagyon sok emberi kapcsolat megromlik, és nagyon sok emberi viszony felborul amiatt, hogy nincs helyes önértékelése valakinek. Ha ő magát mindig senkinek, semminek látja, akkor a körülötte levőket mindig többnek, értékesebbnek, jobbnak, sikeresebbnek, ügyesebbnek látja, fel is támad emiatt az irigység a szívében, a többiek iránt, és ugyanakkor magát egyre inkább bedöngöli a földbe. És ez nem helyes. Kell egy helyes önbecsülés ahhoz, hogy az ember egészségesen tudjon viszonyulni a környezetében levőkhöz. Mert a helyes önbecsülésből fakad az, hogy a másikat is helyesen tudom értékelni. Viszont a helyes önbecsüléshez megint alázat szükséges. Egy nagyon érdekes mondás szerint az emberek többsége 20 éves korában azon izgul, hogy mit gondolnak róla mások. Nem tudom, a fiatalok küszködnek-e ezzel. Mit gondolnak rólam mások? 30 évesen már nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam, mondja ez a mondás. 40 évesen pedig rájövök arra, hogy nem is gondolt rám senki. És ennek kapcsán egy nagyon érdekes mai történet az, hogy egy neves amerikai filmes szakember meghívást kapott egy filmfesztiválra, és hát a barátai azt tanácsolták, hogy ne menjen el, mert hogy nemrég esett át egy súlyos műtéten, mert hogy rákos daganatot távolítottak el éppen az állkapcsáról, emiatt deformálódott az arca, sőt, ez a daganat áttétesen rákerült a hangszálaira is, és hát egy bizonyos ideig nem is tudott beszélni rendesen. És hát éppen a kritikus és súlyos műtét utáni időszakban jött ez a meghívás erre a neves filmfesztiválra, és a barátai óvták ugye a közszerepléstől, mert hát ugye a sajtó, meg ugye a tévé ott van, és nem lesz az imidzsének hasznos, hogyha ugye ilyen állapotban filmezik, és akár kérdezgetik is. És hát erre így reagált ez a neves filmes szakember, hogy már pedig ő igenis el fog menni erre a filmfesztiválra, betekeri egy sállal a nyakát, és fölvállalja a jelenlegi állapotát, és ha kérdezik akár elhaló hangon is, vagy suttogva is, de el fogja mondani néhány tőmondatban legalább azt, hogy mi történt vele, mert hát az ő betegség az tulajdonképpen nem szégyen, és nincs mit takargatni azon, hogy őt egy rák daganattal műtötték, és ebben a helyzetben is igenis fölvállalja önmagát, a helyzetét, és ezzel is példát szeretne adni másoknak arra nézve, hogy nem kell állarc mögé rejteni valós állapotunkat, hanem mindig helyesen és egészségesen viszonyuljunk önmagunkhoz. És hát akár egy ilyen világi filmes szakember pozitív viszonyulásából, magatartásából is sokat tanulhatunk. Mit mond itt alapigényben Péter a záró sorban? Azt mondja, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Ezért alázzátok meg magatokat, hogy Isten fölmagasztalhasson titeket. A kevélyeknek ellenáll. Az önteltet, a büszkét Isten megalázza. Az alázatost pedig fölmagasztalja. Nagyon érdekes ez a kifejezés. Pedig mi sokszor magunkat szeretjük fölmagasztalni. Önmagunkat szeretnénk följebb emelni, úgymond, és kiemelni. És azt mondja itt Péter apostol, hogy hagyd ezt Istenre. Te járd a krisztusi alázat útját, és meglásd, hogy Isten felmagasztal téged. És erre rengeteg szép példát lehetne az egyház történetéből hozni, akár a jelenkori, hozzánk közelebb eső időszakok történetéből is. Ugye Teréz anya neve nagyon sokszor elhangzik, közismert személyisége lett a 20. századnak, Nobel-díjjal is kitüntették, pedig egy nagyon alázatos szolgálatot, rabszolgamunkát végzett India kivetettje és nincstelenjé között Kalkutta nyomor negyedeiben. Mindvégig küzdött ugyan azzal a sokféle kísértéssel, amivel járt, a közismertség. De végig járta az alázat útját. És ezért magasztaltatott fel, ezért lett közismerté, és ezért lett Nobel-díjassá is a világ szemében, mert végig tudta járni az alázat útját. Mert nem önmaga érdekeit nézte, hanem a másokét. De ez kellett az, hogy megtanulja ő magát megalázni Isten színe előtt. Úgy, ahogy Péter szólít itt fel az utolsó sorban. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztalhassa ez a hatalmas kéz. Testvérek, ez nagyon sokszor befolyásolja az emberi kapcsolatainkat családon belül, munkahelyi körben is. Egy munkahelyi esetről számol be valaki, amikor a főnök behív egymás után két alkalmazottját, és azt mondja, hogy megőrült egy vezetői állás a cégnél, és elmondja őszintén a főnök előbb az egyiknek, majd négy szemközti beszélgetés van a másiknak, hogy rejád is gondoltam, de a társadra is gondoltam. Ez a pozíció a te képességeidnek megfelelő, mondta a fiatalabbik munkatársnak. Ugyanakkor, ha a tapasztalatot nézem, akkor a másik munkatársnak, Timnek lenne megfelelő, és akkor a fiatalabbikat döntés elé állítja a főnök, és kérdezi a véleményét, hogy ő hogy döntene? És akkor ez a fiatalabbik munkatárs nagyon alázatosan azt válaszolja, hogy ezt a magasabb rangú pozíciót adja oda a társának, mert ő 45 éves már, és neki ez az utolsó esélye, hogy feljebb kapaszkodjon a ranglétrán. Én fiatalabb vagyok, nekem még van esélyem arra, hogy magasabb pozícióba kerüljek később. És a főnök nagy megelégedéssel nyugtázta ennek a fiatalabbik munkatársnak az alázatos viszonyulását, és kinevezte nyilván az idősebbiket, a 45 éves kollégát ebbe a magasabb pozícióba, hogy aztán kiderüljön, hogy aki lemondott a magasabb pozícióról, éppen ennek a magasabb pozícióba került kollégának az alárendjelte lett a legelső számú munkatársa. És ez a szerény viszonyulás ehhez a kitüntetési lehetőséghez megalapozta az ő nagyon jó kapcsolatukat, ami nagyszerű barátságá fejlődött közben, mert hogy mindig elismeréssel adózott a nagyobb pozícióba került idősebb kolléga a fiatalabb irányában az ő szerény viszonyulása miatt. Igen, nagyon sok függ attól az emberi kapcsolataink rendjén, hogy adott esetben az alázat gyakorlását áldozatok árán is föl tudjuk-e vállalni? Lemondva a magam előnyéről, magam kitüntetéséről, vagy előléptetéséről, és akár a másik javára? És lám ebben az esetben kiterült, hogy a fiatalabb lemondó félnek éppen az lett a jutalma, hogy olyan főnököt talált a kitüntetett személyében, akit maga elé engedett, hogy az egy életre hálás volt neki. Igen, nagyon hasznos dolog úgy gyakorolni az alázatot, hogy engedjem, hogy a másik talán egy lépés előbbre jusson, de közben Isten bebizonyítja azt, hogy ez egy felmagasztaltatási lehetőség is, akár számomra is. A mások segítségének elfogadásához is alázat kell. Amikor eljutok annak felismerésére, hogy rászorulok a másiknak a segítségére. Ehhez is félre kell tenni a büszkeséget. És ez lenne a záró gondolat egy ide találó köznapi történettel illusztrálnám, ami szinte naponta ismétlődő jelenet lehet emberi kapcsolatok rendjén. Egy fiatal asszonyról van szó, aki megszült az első gyermekét, és mikor 3 hetes a baba, akkor az anyósa bejelenti, hogy szeretné meglátogatni. Hát örömmel is fogadja a menny az anyós látogatását, csak hogy szeretné bizonyítani közben a fiatal asszony az ő háziasszonyi rátermettségét is, a legfinomabb ebédet főzi, házi süteményt készít az anyósának, amikor megérkezik. Persze a 2 szoptatás közben ezeket mind végig trappolva ki is merül a fiatalasszony, és amikor felajánlja az anyós segítségét, hogy a konyhában is szeretne segíteni neki néhány nap alatt, amíg ott van, hát először azt mondja a fiatalasszony, hogy köszönöm, nem szükséges, mert megbírkozom magam is a feladattal. Aztán 3 nap múlva észleli azt, hogy az anyósát bántja, hogy nem engedi, hogy segítsen a konyhában. Ugyanakkor rádöbben arra is, hogy mennyire kimeríti őt ez a bizonyítási kényszer, és kénytelen volt elismerni, hogy igenis szüksége van az anyósa segítségére. És amikor fölajánlja, hogy segíthet neki a konyhán, az anyós is kivirul, és egy nagyon jó, barátságos hangulat alakult közöttük. Ehhez viszont alázat kell. Elismerni azt, hogy nem bírom tovább, segíts. Szükségem van a támogatásodra. Akkor is, ha kiderül, hogy én bizonyos területeken már tehetetlen vagyok. Ha elismeri, kényszerülök azt, hogy nem mindenütt tudok mindennek tökéletesen megfelelni. Igen, ehhez is alázat szükséges. Hát ebben is segítsen meg minket Isten, hogy így tudjuk az emberi kapcsolataink rendjén gyakorolni az alázatot. De ne felejtsük el, hogy ennek első lépése az, elismerem, hogy sok büszkeség van bennem, ezt a büszkeséget odavigyem Isten színe elé, előtte tegyem le, és kérjem, hogy szabadítson meg engem a büszkeség rabságából, és tanítson meg Jézus szelídségére és alázatára, azért, hogy aztán legyen alkalma magának Istennek arra, hogy fölmagasztaljon engem, fölmagasztaljon minket, mert itt több számban mondja, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Érvényes ez többes számban házaspárok kapcsolatára, érvényes ez többes számban szülő és gyermek kapcsolatra, érvényes ez többes számban főnök és beosztott kapcsolatra, munkahelyi viszonylatban, érvényes ez rokoni kapcsolatokra, ott, ahol egyik idősebb, másik fiatalabb, de ha mindkettő együtt alázza meg magát Isten hatalmas keze alatt, akkor együtt fog felmagasztaltatni, és így fog helyreállni sok megromlott kapcsolat. Ebben legyen segítségül nekünk az alázat és szelídség ura, Jézus Krisztus. Amen. Gyertek, drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. A 475-ös ének első 2 versét énekeljük. 475-ös ének így kezdődik, új szívet adj, Uram, én nekem. Amen. Imádkozzunk! Háladással köszönjük neked, Istenünk, hogy te az indulatos, nyers, faragatlan Péter természetéből tudtál egy alázatos és Krisztusnak engedelmeskedő tanítványt formálni. Köszönjük, hogy ugyanígy cselekszel velünk is, a mi javunkra és örömünkre. Mert látod, hogy büszkeségünk, önteltségünk mennyiszer megkísért minket, és hányszor megrontja emberi kapcsolatainkat. Bocsáss meg, amikor túl sokra tartjuk magunkat, vagy túl alábecsüljük magunkat. Amikor nincs helyes önértékelésünk, mert nem vagyunk helyes kapcsolatban veled. Könyörű rajtunk, Istenünk, hogy meg tudjuk kölcsönösen alázni magunkat egymás szín előtt, mert már előzetesen megalázkodhattunk együtt a te hatalmas kezed alatt. Köszönjük, hogy ez a hatalmas isteni kéz föl tud emelni, föl tud magasztalni. Köszönjük, hogy nem kell nekünk vadászni a világi kitüntetéseket, elismeréseket. Köszönjük, hogy a te atyai intő szavad, vagy elismerő szavad sokkal többet jelent nekünk. Amikor azt mondod egy-egy hűséges, helytálló szolgádnak, jól vagyon, jó és hű szolgám. Köszönjük neked, hogy te segíted be az ilyen szolgát a te örömödbe. Köszönjük hálaadással, hogy mennyei örökséget ígérsz a te földi gyermekeidnek, akik engedelmes szolgáid kívánnak lenni. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy ezen a téren legyen még mindig készségünk a tanulásra, a még jobban történő megalázkodásra, nem az alázatoskodásra, hanem az egészséges megalázkodásra a te színed előtt és egymás előtt. Mindnyájunk örömére, hasznára és javára. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mondjuk el, testvérek, együtt az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe ma is külön adományokat fogadunk el a Maros megyei Kutyfalvi kicsi református gyülekezet anyagi támogatása érdekében, mint már többször jeleztük. Egy nagy vihar néhány héttel ezelőtt letekerte a templom tornyát teljesen tönkretéve azt, és beázott a templom tere is, és szükségük van anyagi támogatásra, mert nagyon kicsi a gyülekezet, és önerőből nem tudják ezt a nagy kárt helyrehozni. Örömmel hirdetem gyülekezetnek, hogy reán következő hétvégén két esküvő lesz a templomunkban. Augusztus 6-án szombaton 13 órakor örök hűséget esküszik egymásnak Kelemen Emmanuel, 36 éves ortodox ifjú, és Máté Andrea, 33 éves református hajadon, Cukorgyár utca 77 szám alatt lakó leányzóról van szó, aki nálunk konfirmált hozzánk tartozik. Rákövetkező nap augusztus 7-én vasárnap, tehát már az egy hétre 12 órakor lesz egy másik esküvő, amikor Nagy Zoltán, 25 éves unitárius ifjú, és Butyka Edit, 25 éves református hajadon a Szegfi utca 24 szám alól. Esküsznek örök hűséget egymásnak, imádkozó szeretettel kérjük Isten gazdag áldását mindkét megkötendő házasságra. Megjött az üzenet című újság júliusi két száma, augusztus 1-i legkisebb száma is. Megjött a református család című folyóirat legújabb száma is, és az éjfél kiáltás legújabb száma is. Akik megrendelték ezeket az újságokat, folyóiratokat, hát az asztalnál megkapják, elvihetik. Imádkozzunk testvérek a holnap kezdődő ifjúsági tábor áldásáért. Borszéken táboroznak fiataljaink a cserefalvi ifjúsági csoporttal közösen. Holnap utazunk föl Borszékre. Isten áldása kísérje ezt a ifjúsági táborozást. Most pedig folytassuk testvérek a megkezdett 475-ös éneket, a harmadik verset énekeljük. 475-ös ének harmadik verse, így kezdődik: Jézus, a te gyógyító kezed megfogta már a szívemet. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvéreim áldásra várva énekeljük a 90. Zsoltár első versét, fennálló énekül: Te benned bíztunk elejétől fogva.
Mikor még sem, mi egyet, nem alatt.
növekedjetek a kegyelemben, a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség, örökkön örökké. Amen.